153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm ugyancsak Végső István történészt, Halas Annó témasorozatunk állandó szakértőjét. Szervusz István!
Üdvözlök én is mindenkit!
Mi lesz a mai témánk?
Hát még hatása alatt vagyok egy nagyon szép évfordulónak. Gyakorlatilag ott, hogyha szóhoz juthattam volna, a Bács-Fekete hegyen jártam nem olyan régen. Hát ugye egy kicsit fordított a történet ilyen szempontból, mert hogy 175 évvel ezelőtt Bács-Fekete hegyiek érkeztek Kismolasra. De nem azért, hogy turistáskodjanak, nem azért, hogy rokont látogassanak feltétlenül, hanem sajnos történik egy tragédia. Ami tragédiát én azt gondolom, hogy mégiscsak fordítsuk egy kicsit meg, és nem feltétlen erőltetve, azt gondolom egyrészt az, hogy Hallas legnagyobb segélyakciójának kell tekintenünk, másfelől pedig egy fantasztikusan csodálatos, 9 hónapon át tartó szeretett vendégségről beszélünk gyakorlatilag. 1000 főnyi bácsfekete-egyi református érkezett, mivel a délvidéket egy csapat átmozgósítás vagy átcsoportosítás miatt elhagyták a magyar honvédek, és sajnos a szerb határőrség pedig nekiesett a magyar falvaknak a délvidéken, és ezért többek között Bács-Fekete-hegynek is menekülnie kellett. Nagyon sok falunak menekülnie kellett, de ezek között volt Bács-Fekete-hegy is. Ugye ezt kell tudni, hogy Bács-Fekete-hegy eredendően egy kunokból újra telepített falu volt, még Mária Terézia ideje alatt telepítették újra, és református többségű. Ezáltal valószínűleg volt valamiféle kapcsolat Kiskunhalassal, és ennek köszönhetően, mivel ők ezt tudták nagyjából, hogy itt valami nagy baj van, de nem akarták ők se elhinni, meg reménykedtek talán, hogy nem lesz ilyen gond, de elkezdték előkészíteni 1849. januárjában, hogy őnekik majd menekülniük kell, valószínűleg Kiskunhalasra. És hát ez be is következett, 1849. január 23-án az úgynevezett Mária napi szaladás, vagy Mária napi futás következik be. Bács-Fekete hegyen viszont nagyon tessék vigyázni, hogyha valaki Bács-Fekete hegyre megy, ott úgy mondják, hogy Mári napi futás, vagy Mári napi szaladás, ott nem szabad másképp mondani. Mi halasiak Mária napnak hívjuk, és szerintem ez így is jó és helyes. Tehát 1000 főnyi bácsfeketegyi református érkezik Kiskunhalasra, és őket befogadjuk. Ez azért közel 320 család. Tehát 320 házhelyet kellett biztosítani nekik, ez valami irgalmatlanul nagy dolog, én azt gondolom. Akkor a mi településünk, városunknak a lakossága egyébként olyan 10-15 ezer fő között mozog. Tehát, hogy itt azért ez egy nagy szám.
Ez hány családot jelenthet Halas
tekintetében? Ez körülbelül Halas tekintetében, hát, hogyha ezt úgy nagyon meg kell nekem most tippelni, amiben elég rossz leszek szerintem, mert ez azért egy ilyen 3000 családot jelenthet talán. Elsősorban nyilván, sőt, a jelenlegi forrásaink szerint elsősorban azért mégiscsak halasi református családok fogadják őket be, tehát itt tényleg egy ilyen testvérgyülekezeti dologról van szó gyakorlatilag, de hát minden esetre akkor is ez egy nagy dolog szerintem, és egy őrületesen nagy szociális érzékenységet mutat, azt gondolom, minden tekintetben. Tehát, hogy csak gondoljunk bele, ja, és hát nem lehetett ugye tudni, ugye ez volt a lényeg, hogy ezt azért nem lehetett tudni pontosan, hogy akik ezt bevállalják, azok pont mondjuk hány, vagy mennyi időre fogják ezt bevállalni.
Igen, tehát pont az, ez jutott eszembe.
Hogy jönnek a menekültek, hát az egy dolog. De hát ez eltartott majdnem 9 hónapon át. Tehát, hogy ez egy valami hatalmas nagy áldozatvállalás volt. Egy kicsit elszokott erről mindenki feledkezni, hogy nyilván itt azért már a közigazgatásnak, meg a gyülekezet többi tagjának is zsebébe kellett nyúlni, meg segítenie kellett. Tehát itt nem csak ez a 320 család volt az, aki végül élelmezte, ellátta ezeket az embereket, hanem azért itt már a városnak is bizony segíteni kell. Sőt, magának, itt a térségnek valószínűleg a Jászkun kerületnek is azért segítenie kellett különböző akciókkal, különböző, hát nem csak anyagi, hanem dologi segítségnyújtása is. Tehát például itt a város ugye a saját magtárait megnyitja nyilvánvaló módon a menekültek előtt, illetve azok előtt, a családok előtt, akik menekültet fogadnak be. Fát lehet aprítani, meg gyűjteni ugye a városi erdőbe külön, és hát egyéb más akciókkal is próbálják segíteni az embereket, de hát azért nem egyszerű a helyzet. Tehát csak gondoljunk bele, amikor jön hozzánk vendégségbe mondjuk egy család, és azt mondjuk csak egy hétvégén át kell élelmezni és ellátni, akkor mennyi gond szakad mondjuk a háziasszony nyakába, meg a házigazda nyakába, és itt 9 hónapról beszélünk. Tehát ez valami elképesztő. Azt, hogy ugye tegyük hozzá, egy redemptus terület vagyunk, tehát redemció érintett terület vagyunk. Itt azért a redemptus családoknak mondjuk megvan talán az a könnyebbsége, hogy biztosan mondható az, hogy van bel- és külterületen is házuk. Tehát én azt gondolom nagyon sok esetben, hogy úgy azért meg lehetett ezt oldani, hogy mondjuk odaadták azt az épületet, amiben éppen nem laktak. És akkor oda tudott költözni mondjuk a menekült család, de hát élelmezni így is úgy is kellett valahogy. Persze hozzák ők magukkal kis állatkáikat, meg hoznak valamennyi gabonát is, nyilván valamennyi kolbász, szalonna is, tehát azért az elfogy, az azért gyorsan el tud fogyni. És hát azért vannak ugye az együttélésnek különböző olyan módjai, amik azért jól mutatják azt, hogy nem volt olyan egyszerű az együttélés, tehát hogy ugye én ilyen szempontból is vizsgáltam ezt a történetet, de majd gondolom erről majd még esetleg tudunk majd később így beszélgetni.
Azt mondd el nekem, István, hogy mennyi idő alatt kellett menekülniük. Ugye mondtad, hogy sejtették, de úgy igazából bíztak benne, hogy nem fog sor kerülni mindenre. Ugye egy menekülési szituációban egy családnál ez egy borzasztóan fontos dolog, hogy mondjuk egy óra alatt, két óra alatt, vagy mondjuk egy nap alatt kell összepakolni.
Igen, tehát hogy ez is, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon változó volt. Ugye azt már lehetett tudni, hogy elindultak a szerbek, a szerb határőrség, amelyik kifejezetten Habsburg párti lett hirtelen, hiszen kapott ígéreteket. Ugye ezeket az ígéreteket később ugye a Habsburgok nem tartják be, se a szlovákok, se a románok, se a szerbek felé, de hát ezt ők előre ezt nem tudják. Ők megkapják a különböző, hogy kapnak majd autonóm területet, meg kikerülnek, jobb, még inkább kikerülnek a magyarok fennhatósága alól, és akkor ezért nyilván kapára, kaszára, meg kardra kapnak, és akkor persze, hogy neki esnek a magyaroknak, és akkor hát itt azért kell egy kicsit beszélnünk arról, hogy a helyi németség se viselkedik nagyon kedvesen ebben a szituációban, de a svábok is, hát nyilván ők Habsburg pártiak, és nem Kossuth pártiak. Tudják, napokkal előtte már érkeznek a hírek a többi falvakból, hogy itt ezek megindultak. Van némi magyar honvédség, tehát van utóvéd, és az utóvéd azért tudja akadályozni azt, hogy mindenki előre nyomuljon, mert azért itt azért mégiscsak egy szervezett hadseregről van szó, aki ezt így ismeri, azt tudja, hogy egyetlen egy szervezett hadsereg se, hiába nem lehet tudni pontosan, vagy sejteni lehet az, hogy csak itt 12, vagy 13, vagy egy 20 fő marad hátra, nem esik neki rögtön egy területnek, mert bele is futhat a késbe. Tehát egy ilyen fokozott felvonulási terület, körbenézni, felderíteni, tehát ezeket a köröket le kell futni a szerb határőrségnek is nyilvánvalóan, ezért aztán viszonylag lassan haladnak azért ők is, és hát ennek köszönhető, hogy azért jönnek folyamatosan a hírek. Mivel megvan valószínűleg előzetesen is már a kapcsolat Kiskunhalassal, ezért aztán én azt gondolom, hogy mondjuk lóval ezt viszonylag gyorsan meg lehetett tenni ezt a távolságot, ezért aztán megkezdődnek az előkészületek Kiskunhalason, sőt arról is tudunk, hogy bizonyos bársfeketeegyiek már elkezdik az állataikat felfelé terelni Kiskunhalas irányába. Tehát van egyfajta felkészülési idő, de az, hogy pontosan mikor fog ez bekövetkezni, ezt nem tudhatta senki sem ennyire. Pontosan, hogy ez most 1849. január 23-ára fog esni. És ugye nagyon izgalmas, hogy ők annyira optimisták, hogy akkor van már többek között Mária, hát nem tudom, szerintem egy évben szerintem van 23 Mária, és meg kellett a Máriákat ünnepelni rendesen, és van egy Mária nap akkor is, és erre készülnek, és hát van egy ilyen nagyon, hogy is mondjam, gasztrokulturális, történeti, fájdalmas is, meg izgalmas sztori is ehhez. Kapcsolatban nagyon sokan már készülődnek a mákos kalács megsütéséhez, és reggel érkezik a hír, de sokan már betóták a kemencébe a tésztát, meg a mákot, és hát ott kell hagyni a mákos kalácsot, és hát futni kell. Tehát, hogy van előkészület, és érkeznek is a hírek. Egyébként Halassa is érkeznek a hírek, tehát, hogy a szabadkai polgármester is már ír többeknek, hogy itt valami nagyon nagy baj lesz, és Szabadka alatt kellene gyülekezni, és Halas így is értesül erről a dologról, tehát itt írja például a szabadkai polgármester egy levelébe, hogy barátaink a veszély a tetőpontját elérte, Szabadka után Halasra is sor kerülhet, ölelő karokkal vár szomszéd barátaink, Szabadka lakossága egységesíteni minket a közös veszély okán. Tehát, hogy megkapja Halas is ezt a felszólítást, hogy készülődjön, mert itt még az is lehet, hogy a Szabadkát elfoglalják, akkor utána Halas fogják elfoglalni a szervek. Tehát mindenki készülődik azért, de nem lehet ezt pontosan tudni, mikor érnek oda a szervek, és hol tudják őket igazából megállítani. Úgyhogy igen, tehát a kérdésedre válaszolva, föl lehetett rá készülni, de mégsem lehetett annyira jó felkészülni rá, mert a napot pontosan nem lehetett tudni, hogy mikor kell elindulni. És hát azért gondoljunk bele, oké, hogy menekülni kell, de ki hagyja ott szívesen a házát, meg a lakását. Tehát meg kellett várni a végveszélynek a tetőpontját. Tehát nem lehetett csak úgy elindulni, mert lehetett félni a helybeli sváboktól, lehetett félni nyilván a szerbektől is, és hogy kirabolják őket, őrizetlenül hagyják a dolgaikat. Meg akarta mindenki várni azt az utolsó, végső pontot, hogy mikor kell valójában elmenekülni.
Olyan szívszorító ezt hallani az ember, ha kicsit magá beleképzeli ebbe a szituációba, hogy ezek azért nem voltak borzasztóan gazdag emberek, vagy hát nemzedékeken keresztül gyűjtötték azt a kis vagyonkát, és hogy gyakorlatilag meg kell válni tőle, amiért a családok, a nagyszülők, ami a megélhetés forrása volt a sok gyereknek. Szóval ezek a nagyon szívszorító dolgok. Hogyan jöttek egyébként? Szekerekkel, lovakkal, lovaskocsival, és hát nyilván a távolságról is egy kicsit mesél nekünk a Mária napi futás, Mári napi szaladás, tehát hogy ez egy mekkora távolság, nem mindenki tudja, hol van Bács Feketegy.
Igen. Azért is jó, hogy visszautalunk erre, hiszen ha belegondolunk, hát erős túlzással csak 50 év telik el, tehát nincs még egy generáció sem feltétlenül a halki, addig, amíg ugye ezt az egész területet újra telepítik. Tehát gyakorlatilag menekülnek olyan emberek is, valószínűleg akár nagyon idősek, akik megélték például a betelepítést. Tehát akik részt vettek a betelepítésbe, vagy közvetlenül a szüleik részt vettek a betelepítésbe, és már megint menni kell. Tehát őket ugye a Nagykunságról, Kunhegyesről, Tiszaburáról telepítik le oda délvidékre. És akkor szekereken nyilván, meg lovakon, meg részbe gyalog, érkeznek le délvidékre, és nem telik el 50 év, hát mondjuk eltellik, de mondjuk 60 év nem tellik el, és már megint menni kell. És akkor most meg északnak visszafelé. Szóval ez egy ilyen nagyon katasztrofális, és nyilvánvaló módon azért települnek ők oda le, mert nem voltak gazdag emberek, és hát nyilván megélhetést kellene találni a családjaiknak, családalapításhoz, és ezért indulnak el szerencsét próbálni. És akkor most meg mehetnek főfelé, északra vissza. Ez ugye egy 110 kilométerre van Kiskunhalasról, tehát messze is van, meg nincs is annyira messze. Nyilván azért mondjuk a többség lehet, hogy csak január 24-én érkezik be egyébként Kiskunhalasra, úgyhogy, de hát lehetett azért menekülni, és lehetett azért menni, hát nem volt határellenőrzés például, mint most, tehát azért lehetett haladni, és hát az utat ismerték természetesen, de hát ez egy nagyon nehéz szituáció, ahogy mondod, nagyon nehezen élhették meg ezt az emberek, de hát azzal szerintem azért mégiscsak megnyugodhattak, hogy rögtön egy házhoz kerülnek. Tehát az lett volna igazából a borzasztó, hogyha csak elkezdenek menekülni, és akkor valami városnak a külterületén, ráadásul télen le kell táborozniuk valahol. Tehát itt téli időszakról beszélünk, ezt ne feledjük el sohasem, január végéről beszélünk.
A legkeményebb része a télnek.
Pontosan. Tehát, hogy ilyen szempontból is borzasztó, és azért mégiscsak házhelyhez kerülnek. Tehát, hogy azért ez mégiscsak valamilyen szempontból megnyugtató lehetett a családok jó részének. Annyit még gyorsan mondjuk el, mielőtt ez nagyon feledésbe merül, hogy azért itt voltak katolikusok, illetve nazarénusok is. A nazarénusok vadkerten találnak szállást, tehát az ottani nazarénus közösség fogadja be őket. A katolikus menekülők, ők pedig Szeged környékén. És ilyen volt például a Pál atyának, a nemrég elhunyt Pál atyának is az elődei, ők mind Szenten találtak szállást, ők ott le is telepednek. A Halasra menekülő bácsfeketeiekre nem jellemző, hogy itt maradnak Kiskunhalason, van egy-két család, akiről tudunk, kifejezetten szoktuk emlegetni a makai gyógyszerés családot, ők tényleg bácsfeketeiek voltak, ottani születésűek, és itt Kiskunhalason maradnak, de ez nem jellemző egyébként. Kifejezetten nem jellemző, hogy a bácsfeketeiek miért maradtak volna, hát ott volt a házuk bácsfeketeiek, most minek maradtak volna, de volt olyan család, aki végül is maradt, de nem ez volt a jellemző az 1000-ből, elenyészőn, tehát százalékban nehezen kimutatható azoknak a családoknak az aránya, akik maradnak Kiskunhalason, de hát megmarad a testvérgyülekezeti, hogy is mondjam, jó viszony, mai napig is nagyon jó szívvel fogadják egyébként a halasiakat Bács-Fekete-hegyen.
Ebben személyes tapasztalatom van, a Lórántfi kamarakórussal voltunk, és az a végtelen szeretet, akkor még nem voltam teljesen képben, de most már értem, hogy miért volt ennyire nagyon szívélyes. No, jöjjön most egy kis zene, és hamarosan folytatjuk, hiszen még számtalan kérdésem van Végső István felé. a Bács-Fekete-hegyi Mária-napi szaladásról, vagy Mária-napi futásról, ami nem egy sportesemény, hanem sajnos egy menekülés, közel 1000 fő érkezett Kiskunhalasra 1849. január 23-án, és közel 9 hónapig maradtak itt, mert hogy muszáj volt nekik. Erről fogunk tovább beszélgetni, egy kis zene után Végső István történésszel, maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai témát. Mária napi futás, vagy Mári napi szaladás, ahogy Bács-Fekete hegyen ezt emlegetik. Végső István történésszel beszélgetünk erről a, hát nézhetjük úgy is, hogy szomorú, nézhetjük úgy is, hogy nagyon melegszívű, befogadó aktusról, hiszen a kiskunhalasiak zömében református családok 300-nál több családot, 1000 főt fogadnak be Bács-Fekete-hegyről, akiknek menekülniük kell, ott kell hagyni az otthonukat. 1849. január 23-áról beszélünk. Nagyon sok minden elhangzott már, belehelyezkedtünk egy kicsit ebbe a gondolatba, hogy milyen lenne nekünk mindenünket ott hagyni. És ugye említetted, hogy tulajdonképpen azért ez egy nagyon nemes cselekedet volt, bármerről is nézzük, hiszen nem tudták egyrészt, hogy mennyi ideig kell befogadni ezeket a családokat, ezt a viszonylag nagy tömeget, és már maga a város is beszállt az ellátásba. De közben azon gondolkodtam, hogy mondtad, hogy az jó volt, hogy családokhoz érkeztek, tehát tudták, hogy hova. Ennek az egésznek a közigazgatása hogy zajlott le? Tehát, hogy most hirtelen azt mondanák itt nálunk a polgármesteri hivatalban, hogy 300 családot helyezzünk el, azért vakarnák a fejüket, és én is, meg bárki. Tehát, hogy hogy zajlott ennek a rendje, hogy ki kihez megy?
Hát erről ugye nagyon keveset tudunk, de nyilvánvaló, aha, nagyon jó a kérdésed egyébként ilyen szempontból. Valójában azt tudjuk, többé-kevésbé, nekem azért vannak ezekkel a listákkal kapcsolatban, hát igencsak komoly fenntartásaim, hogy azt tudjuk, hogy ki hova kerül, vagy hogy melyik család hova kerül. Itt azért áruljunk el egy óriási nagy hadititkot, hogy akkor még az én családom is Bács-Fekete-hegyi volt. Tehát én viszont az én őseimet nem találom így, már hogy azt az ősömet, aki egyenesági elődöm, ő valószínűleg, hát tehát nem tudom így hova tenni, hát valószínűleg nem ő volt a legidősebb a családba, de már nyilván családjának kellett lenni, de nem őt írták be, hanem hát akkor itt magyarul, bár egy családnak számítjuk, az valószínűleg inkább kettő volt, vagy hát még lehet, hogy még csak akkor házasodott meg, és akkor azért nem írták bele így külön, hanem nem tudom, a bátyával együtt számolták, egy Végső Mihály van egyébként összeírva, Lázár István fogadta be annak idején, tehát ez van így összeírva, de azért most, ha már ezekről a nevekről azért úgy beszélünk, remélem, hogy nem fogok nagyon összekavarodni, azért hagyj olvassak föl egy-két nevet, mert én azt gondolom, hogy ez így nagyon izgalmas, hát nekem mindenféleképpen, aztán majd a többiek eldöntik, hogy nekik mennyire volt az izgalmas, amit én most így hirtelen itt össze karattyolok, meg beszélek. Ugye ilyen családnevek voltak akkor így Bács-Fekete-hegyen, hogy Keresztes, Kerekes, Kelemen, Harangozó, Jámbor, Janka, Fejér, Dorkó, Csőszegi, Murányi, Őri, Sípos, Sajti, Sáfer, Rózsa, Szijjártó, Székely, Vég, Végső, Víg, Tóth, Sápi, Fekete, Fehér, Fejér, tehát ilyen neveket mondhatok a Bács-Fekete-hegyiek részéről, és akik meg befogadók voltak, azok közül is csak néhányat mondok, most nem fogom az összeset felolvasni, ha megbocsátják nekem ezt, de ilyen nevek fogadták be, hogy Tóth Baranyi, Török, Turzó, Tyúkos, Vajda, Ván, Vastag, Zöldi, Zseni, Bordás, Bartek, Berecki, Cirok, Csapi, Gáspár, Gusztos, Izsák, Kaszab, Kerekes, Kupa, Kuti, Lehőc, Mákos, Modok, Monda, Körtvélyesi, Lázár, Sziládi, ezeket a neveket tudom így most hirtelen felsorolni, nyilván sokkal hosszabb a lista, ez egy kicsit olyan gyanús ez a lista nekem, szóval sok minden kérdőjel van azért bennem, főleg az én családommal kapcsolatban, hogy csak ők a belgák hova álltak, tehát hogy és a végsők hol vannak. De egyébként tényleg van ott egy szám, tehát hogy 6 főt befogadott ez a Lázár család, aki végső volt, csak pont az én elődömnek, ősömnek a neve nincs ott, de lehet, hogy éppen nem ő volt a legidősebb a családban, hanem a legidősebbet írták fel, és akkor ezért nem látható mondjuk ilyen szempontból. Tehát, hogy ilyen így kell venni ezt, tehát az, amit kérdezel, hogy hogy zajlott, hát valószínűleg önkéntes alapon, tehát biztos, hogy nem kijelöléses alapon, hogy na most akkor nektek pekhetek van, kedves gyülekezeti család.
Nyolc tagú család.
Nyolc fő, és a paprikás krumpit nagyon szeretik hétfőnként. Tehát nem ez volt, hanem másképp jelöltek ki. És hogy azért ugye a veszély beigazolódott, elnézést, egy kicsit vissza kell mennünk most az időben, bár megyünk előre, de ugye azért a veszély mégiscsak beigazolódott olyan szempontból, hogy ugye ennek, bár én is azt mondom, hogy pozitívan nézzük ezt az egész eseménysort, azért mégiscsak ennek a 23-ának van egy mártírja, ugye Berhidai keresztes József, bácsfekete egy református lelkész a helyszínen maradt, mert a nagyon-nagyon idősek és a nagyon-nagyon betegek nem tudtak elindulni. És ő, mint jó lelkész, ott marad velük, tehát ő nem menekül, hanem ott marad a gyülekezete maradékjaival, na hát őt aznap este le is lövik. És hát a legjobb tudomásom szerint az ott maradt svábok közül valaki lelőtte. Elvileg szerintem kijárási tilalom lehetett már, tehát nem lehetett volna járkálni, ő meg valószínűleg járja a házakat, vagy őrzi őket, vagy jár a betegekhez. Nem gondol bele, hogy hát ő lelkész, hát most még gondolnák, hogy ő valami rosszat akar. Hát ha gondolták, ha nem, sajnos ő mártírja ennek az eseménysornak. Tehát hogy tényleg veszély volt, maradjunk annyiba. Tehát azért veszélyes volt ott maradni. És hát őre is emlékezünk ugye ilyenkor. Én nekem volt szerencsém eddig összesen 4 emlékezésen részt venni. Ennek kapcsán 5 évvel ezelőtt kezdődött el az ilyen Mária napi futásom. Bács-Fekete-hegyre is, meg Kiskunhalason is. Hát és most volt szerencsém nekem is szervezni a halasi emlékezést, meg hát részben azért próbáltam inspirálni az idei emlékezést Bács-Fekete-hegyen is, úgyhogy hát az ő sírjához ugye mindig elmegyünk, meg koszorút helyeztem el idén az ő sírján. De hát ugye megvannak a kapcsolatok is, tehát hogyha már lelkészi vonalon vagyunk, itt elhangzott, hogy Sziládi, megmaradtak a jó kapcsolatok is egyébként, és a későbbiekben Bács-Fekete-hegy például Sziládi Áron egyik testvérét, öccsét, Sziládi Jánost hívja meg lelkésznek, és ott volt, és ő ott is van eltemetve, úgyhogy ilyenkor mi halasiak, nála is megjelenünk, és fejet hajtunk Sziládi János sírja előtt, és koszorút helyezünk el ott Bács-Fekete-hegyen. Tehát megmaradt ez a fajta vonal, tehát ilyen szempontból is azért megvannak ezek a nagyon jó kapcsolatok Bács-Fekete-hegyjel.
Ugye 175 évvel ezelőtti eseményre emlékezünk, tehát nem csak az emlékezés, hanem egy icipicit az emlékezés mellett ugye a kerekévforduló is benne van többek között abban, hogy erről most beszélgetünk. Az vetődött föl bennem, hogy illetve két dolog is, az első, hogy nekünk úgy magyaroknak elég sok nehézségünk van, például általában imádunk panaszkodni, de hogy pozitívumot mondjunk, borzasztóan nemes lelkűek tudunk lenni, ha bajba jutottak vannak körülöttünk. Hogy egy kicsit most megpróbáltam elképzelni, hogy a gyülekezetben beindult ez a dolog, hogy akkor ezek az emberek bajba vannak, mi is kerülhetnénk bajba, és sokszor a szegény vagy a kevésbé módos ember talán még nemesebb lelkű, hogy ez milyen nagyszerű dolog lehetett valahol a maga nehézsége és szomorúsága mellett.
Én abszolút így tekintek erre az eseménysorra, hogy ez egy iszonyatosan pozitív dolog Kiskunhalas helytörténetébe, de talán mondhatni a magyarországi szociális gondoskodásnak a történetében is. Tehát jobban kellene nyilván ezt vizsgálni az én részemről is, de nem hiszem, hogy olyan nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen hasonló példát találunk ilyen hosszú időben. Tehát az, hogy mondjuk befogadnak menekülőket, persze, egy-két hétre, egy-két hónapra. A politikus lennék, mindig ugye elmondom, a kis túlzása egy évre befogadtuk a menekülteket, de nem vagyok politikus, hála jó Istennek.
Hogyha maradunk a 9 hónapnál.
Tehát marad, igen.
Az is elég hosszú idő, ha belegondolunk.
Igen. Tehát 9 hónap borzasztóan hosszú idő. És hát ugye 9 hónap után meg ugye vissza kellett szekerezni, és hát nyilván volt már valamiféle kapcsolat, tehát visszajárogattak azért a bácsfeketegyek, nézegették ők, hogy mi a helyzet, csak ugye nem mertek véglegesen visszaszekerezni. Mert ugye a hadi helyzet azért nagyot változik, főleg a tavaszi hadjáratnak köszönhetően is. Tehát akár vissza is mehetnének, de hát inkább nem. Tehát mi van, ha megint van csapat mozgós, várjuk meg a szabadságharc végét. akkor megvárták, akkor meg ajajaj, elkezdődtek a leszámolások, akkor meg azért nem menjünk rögtön vissza. Úgyhogy, de hát most egyébként októberről meg fog történni, ami azért viszonylag ritkán történik meg, és az remélem, hogy megint csak majd az én szervezésemnek is köszönhető, hogy lesz ennek egy olyan fajta ünnepe, hogy a visszatérés ünnepe. Tehát nem csak a menekülésnek, a szaladásnak, hanem a bársfeketei visszatérésnek is lesz ünnepsége, és azt próbáljuk Halason is majd megtartani, és próbáljuk bársfeketehegyiekkel természetesen megtartani. Úgyhogy erre már nekem vannak terveim, meg részben inspirálódtam a bársfeketehegyiek, meg a halasiak révén is. Úgyhogy van most egy készterve ezzel kapcsolatban a fejemben, remélem az öreg diákokkal ezt meg tudjuk majd szervezni, Kiskunhalason október 2. hétvégén. Tehát, hogy ez szerintem is inkább egy ilyen örömemlékezés, meg örömünnep is egy kicsit, hogy hogyan tudjuk egymást segíteni. Azt azért tegyük hozzá ilyen zárójelbe, hogy azért itt mégiscsak református segített református, tehát nem arról van szó, hogy más nemzetiség segített egy másik vallást, hanem itt azért mégiscsak egy vallás, egy nemzet, de hát ez akkor is óriási nagy dolog szerintem. Óriási nagy dolog, és nagyon, nagyon fontos erre emlékezni és emlékeztetni az embereket, és tényleg, hogyha valaki ott meg, és mit tudom, hát ne történjen ilyen, de mondjuk a kocsiával csak át akar haladni, bársfeket legyen, és bajba kerül, akkor tényleg mondja be, hogy Kiskunhalasi, mert dupla annyi segítséget fog kapni. Tehát ezt nyugodtan mondhatom, tehát tényleg nagyon kedvesek, és nagyon szeretnek ott minket, és hát ugye még a mákoskolás történethez, én például január 23-án mindig valami mákoskoláshoz hozzájutok, már hogy olyan értelemben, hogy szándékosan, de hát ugye amikor ők visszatérnek 9 hónap után, hát nagyon sokan ugye, hát a házuk leégve, kifosztva, helyenként megtalálják a kemencébe az odaégett mákoskalácsot, szóval ilyen szempontból, hogy legyen egy ilyen kerete ennek a dolognak, ez is megvan ugye ebben a történetben, hogy elmenekültünk, visszaértünk. Ez a mákoskolás történet, ez nekem mindig ilyen lepecsételése ennek az egész dolognak, hogy hát nagyon meg kell becsülnünk az ilyen, hirtelen nem is gondolnánk, hogy a reggelünk az mennyire fontos, meg hogy hogyan indul a reggelünk, és hogy igen, mennyire hálásak lehetünk, hogy utána ebédelni is otthon tudunk, meg vacsorázni is otthon tudunk.
És ott
nem kilenc hónap múlva nézzük meg, hogy mi lett a reggelinkkel.
Igen.
Tehát hálásak lehetünk a... Hát sorsnak, Jóistennek, ki, hogy gondolja ezt, én azt mondom a Jóistennek, hogy viszonylag nyugodt körülmények között élhetünk, és hálásakak kellettünk a kis dolgok miatt is, még egy mákoskolás miatt is, hogy azt el tudjuk fogyasztani nyugalomban.
Ez pontosan így van, mélyen egyetértek veled. Utolsóként, mert hamarosan lejár a műsoridőnk, az is érdekes lehet, hogy a 9 hónap alatt vajon milyen közös dolgok szerveződtek a gyülekezetek között, hiszen itt református családokról van szó, hogy vajon a gyülekezeti életbe, szóval, hogy mi történt velük itt együtt?
Hát ugye úgy is hívnak minket, hogy történetírók, ugye ilyenkor egy kicsit el kell, hogy szabaduljon a fantáziák, amit annyira nem szeretek, de egyébként meg nem nagyon lehet cáfolni mindjárt, amiket mondok. Hát ők ugye ráadásul lelkészüket vesztették. Tehát nyilvánvaló módon az itteni lelkész, akit ráadásul úgy hívnak, hogy Sziládi László, tehát a Sziládi Áronnak az édesapja, hát ő gyakorlatilag a pótlelkészük is, meg a lelkészük is. Tehát nyilvánvaló módon egy templomba járnak, ugyanabban a templomban, amit most ismerünk, Sziládi László a kedvenc, meg az egyetlen lelkészük nyilvánvaló módon. Ő az, aki az úrasztalához tudja őket szólítani, meg ő mondja nekik az igét. A szószékről, tehát gyakorlatilag mindenbe egybe forr ilyen szempontból a gyülekezet, tehát nincs mese. Még egyszer mondom, azért az együttélésnek vannak azért különbözőségei, de biztos, hogy azért megtalálták egymással a közös hangot, meg hát alkalmazkodniuk is kellett. Nekik is, nekünk is egy kicsit, úgyhogy ilyen szempontból azért tényleg még inkább egybe forrott ez a két gyülekezet. És hát ugye 9 hónap alatt számtalan közös ügyünk is lehetett. Erről azért tényleg nagyon kevés a forrásunk, hogy mit tudtunk tenni. Az biztos, hogy éhezés itt nem nagyon volt. Némi forrás arra van, hogy néhányan kódultak, de hogy ezt most azért, hogy ez most félreértés volt, vagy nem volt félreértés, vagy tényleg nem volt elég élelmük, vagy csak mondták, hogy jó lenne, hogyha lenne nekik egy kicsivel több otthon kenyérből, vagy lisztből, és akkor ezt értették félre, ezt már nem fogjuk igazából tudni. Az biztos, hogy azzal, hogy mondjuk a Sziládi Jánost a bársfeketéjek gyakorlatilag meghívják lelkésznek, az azért azt mutatja, hogy nem volt bennük tüske. Tehát épp, hogy jó szívvel gondoltak arra az időszakra, amíg mi befogadtuk őket.
Hát véget ért a műsoridőnk, és amellett, hogy a bajban ismerszik meg a nemes lélek, és itt egy kollektív ilyen történésről hallhattunk, 175 évvel ezelőttről. Azért nagyon sok mindent köszönhetünk is ennek a nehézségnek, ahogy már ezt taglaltuk is. Bár mondtad, hogy nem túl sokan maradtak itt, tehát zömében visszaköltöztek az otthonaikba, hát ami megmaradt belőle, de például téged ennek köszönhetünk.
Hát többek között én ugye nem akkor maradtunk itt, hanem mi később jöttünk, de szerintem volt oka annak, hogy amikor a két világháború között az én családom elindult, akkor azt mondta, hogy akkor Halas felé induljunk el. Tehát enne, igen, ilyen szempontból valóban.
És bár végtelenül örülünk, hogy itt vagy nekünk, vigyázz magadra, és nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos, nehéz, de csodálatos és nemes történetet, és kívánunk nagyon szép napot.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Végső István történésszel beszélgettünk a mári napi szaladásról, Bács Fekete hegyről 1000 fő érkezett, és 9 hónapig fogadták be a református családok, református hittestvéreiket ebben a nehéz időszakban. Köszönöm Végső István történésznek, hogy mindezt megosztotta velünk, és az emlékezést is, melyet folyamatosan szervez. Köszönöm hallgatóinknak, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.